Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, Advent 4. vasárnapjára, igehirdetési alapigéjül kijelölt, ugye, mint azt megírva találjuk Pál apostolnak a Filippiekhez írott levelében, a 4. fejezetben, a 4. verstől a 7. versig a következőképpen. Örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Urunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Örüljetek mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. Így szólít meg az ige ezen a mai vasárnapon. Azt gondolom, hogy sokunkban felvetődik a kérdést, na de mindenkor örüljünk? Minden időben? Egyáltalán lehet minden időben örülni? Lehet-e örülni akkor, amikor győz az anyagvilág a szellem felett? Amikor az ember megépíti a házát, aztán egyszer csak észreveszi, hogy a gerendákat eszi a szú, és aztán egyszer csak összedől az a ház. Lehet-e ilyenkor örülni? Lehet-e olyankor örülni, amikor az ember szorgalommal kapál, és úgy látja, hogy na most aztán a gyomokat sikerült neki elpusztítania. Aztán alig telik el egy kis idő, és a gyomok újra nőnek. Lehet-e ilyenkor örülni? Könnyíteni próbáljuk életünket sok-sok mindennel, és egyre nehezebbé válik. Valaki a napokban panaszkodott, hogy ott ült az orvosi rendelőben, és egy papírra ki volt írva: elnézést kérünk, a számítógépes feldolgozás miatt a várakozási idő hosszabbodik. Eddig is hosszú volt, panaszkodott. Most még hosszabb. Lehet-e akkor örülni, amikor egyik ember, magyar ember megöli a magyar embert? 1956-ra gondolok. Lehet-e ilyenkor örülni? Akár 50-60 évvel később. Lehet-e örülni? Vagy amikor 100 év múlva az unokák előveszik a családi albumot, és azt mondják, hogy az én nagyapám testvére, vagy nagyapám nagyapja ebben az igazságtalanságban elpusztult. Lehet-e ilyenkor örülni? Örüljetek mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Egyáltalán igaza van az igének? Mikor az ember nem tud hurrá optimista lenni, az ige meg azt mondja, hogy örüljetek mindenkor. Az igének mindig igaza van. Akkor olvassuk el még egyszer. Azt írja az írás, 4. vers: örüljetek az Úrban mindenkor. Na, így már kicsit másképpen hangzik. Örüljetek az Úrban mindenkor. Mert hogy az Úrban örülni valami egészen mást jelent. Ez egy egészen más állapot. Ez azt jelenti, hogy amikor valaki az Úrban van, akkor benne van. Általa él. Érte. Valami olyan állapot, amit megpróbálunk ugyan megmagyarázni, de igazából mégsem tudunk egy szabályt felállítani, egy definíciót, amivel el tudnánk azt érni, hogy mindenki számára nyilvánvalóvá váljék, mit is jelent az Úrban levés. Mert hogy ráadásul ez nem egy ilyen statikus állapot, hanem dinamikus, változó. Örüljetek az Úrban mindenkor. Miért? Azért, mert aki az Úrban van, az érzi, megéli az Istenben való elrejtettséget. És ez valami olyan állapot, amely nem fogható semmi máshoz. Aki az Úrban van, nagyon jól tudja, hogy hát igen, lehetne panaszkodni erre a világra. Lehetne panaszkodni arra, hogy miért vannak olyan emberek, akik harmadszorra is, meg negyedszerre, meg huszadszorra is át fogják címkézni azokat a bizonyos élelmiszereket. Mert nem érdekli a másik ember élete. Csak a saját élete az, ami fontos számára. De aki az Úrban van, nem e világban gondolkodik. Pontosítok. Nem csak e világban gondolkodik. Mert hogy két országnak az állampolgára, egyszer itt a földinek és az éginek. És ez már egészen más állapotot jelent. Ez a kettős állampolgárság egészen más. Ez nem azt jelenti, hogy itt is előnyöket élvezek, meg a másik földi országban is előnyöket élvezek. Ez a kettős állampolgárság azt jelenti, hogy felelősségem van ott is, meg itt is. Isten felé. És az az ember, aki tudja, hogy az Istennel kell, hogy elszámoljon, az másképp éli az életét. Az nem kerülhet olyan mélyre, mint amilyen mélyre az istentelen ember kerül. Aki az Úrban van, nem e világi koordináták szerint szervezi meg az ő életét. Mert az e világi koordináta az körülbelül úgy néz ki, hogy itt van a függőleges vonal, és itt van a vízszintes. A vízszintes az az idővonala, a függőleges pedig azt mutatja, hogy mennyit birtokolok ebből a világból. És az istentelen ember minél többet és többet akar birtokolni. És ez az ő veszte. Mert hogy Pál apostol is azt mondja, mezítelenül jöttünk ebbe a világba, világos, hogy mezítelenül is megyünk ki belőle. Hiába minden harácsolás, hiába minden bírvágynak a kiélése, a törvény beteljesedik az istentelen emberen is, meghal és kimegy ebből a világból. Nem tanulja meg azt a csodát, amit a hívő ember megél naponta. Hiszen a hívő ember házát is megemészti a moly, meg a rozsda. De tudja a hívő ember, hogy az Isten adni akar. És az Isten furcsa mód mindig úgy ad, hogy közben vagy előtte elvesz. Először elvesz, és utána ad. Ez az Isten igazsága. Tessék megnézni, a saját életünkben is, hogyan alakultak életünk dolgai. Először az Isten elvett, és utána adott. Persze mindig később derült ez ki, hogy mit is akart adni az Isten. Később derült ki az, hogy amit adott, az sokkal fontosabb volt, mint amit elvett. Csak hát, amikor benne vagyunk a krízisben, akkor úgy vesszük az igazságot, az Istenit, hogy az igazságtalanság. Jézus keresztje egészen más koordinátarendszert mutat. Jézus keresztje egészen más irányt jelöl ki. Amikor az ige azt mondja, hogy örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek, akkor tudja a keresztény ember azt, hogy az örömnek az első gyümölcse a szelídség. Mert mit mond az ige? És az igének mindig igaza van. Miért? Azért, mert az ige soha nem csak ebben a világban gondolkodik. Hiszen az ige az Istenről tesz bizonyságot. És mivel az Istenről tesz bizonyságot, a valóságról tesz bizonyságot. Mert a valóságban ott van az Isten. Ja, hogy ez a mai ember, ez úgy él, hogy a valóságban nincs ott az Isten, az egy másik kérdés. Tessék megnézni, reggel felébred a gyermek, bekapcsolja a rádióját, vagy a kis magnóját, vagy CD lejátszóját, vagy MP3 lejátszóját, és hallgat egy művi világot. Elmegy az iskolába, és reggel 8-tól délután 3-ig, 3:30-ig hallgat egy virtuális, vagyis egy művi világot. Egyszer a 17. század irodalmában, ami egy elképzelt világ, ott érzi magát otthon, aztán egy másik világban, a történelem virtuális, elképzelt világában, az ókorba zuhan vissza, aztán a matematika egészen más világában, ha nem is van otthon, de oda kényszerítik, és aztán lehetne sorolni mindazt, ami nem valóság. És aztán hazajön az iskolából. Pihen a gyerek. Hadd játszon egy kicsit a kompjúterrel. A virtuális világban aztán játszik, kikapcsolódik, megsemmisít egy-két ellenséges valamilyen erődöt, és utána neki lát a tanulásnak, újból a virtuális világba esik bele. Szülőt eddig még nem látott. Majd jön a vacsora ideje, szülőt még mindig nem lát, majd bekapcsolja a tévét, és újból egy virtuális világba kerül. Mikor lehetett volna egy kicsit a valóságban élni? Amikor leül a család együtt az asztalhoz. És akkor nagyítóval kell keresni azokat a családokat, ahol ténylegesen este együtt tudnak vacsorázni. Micsoda kiváltság ez, hogyha tudnak egymással eközben beszélgetni. Fontos dolgokról, a valóságról. Lassan úgy néz ki, hogy a keresztényeknek lesz a feladata az, hogy a valóságot elmondják ebben az elképzelt világban. A valóságos Istenről tegyenek bizonyságot. Az öröm első gyümölcse a szelídség. Nem lehet erőszakkal nagy dolgokat építeni, csak is szelíden. Nem lehet erőszakkal az embereket úgy átformálni, hogy abból valami nagyszerű előjöjjön. Csak is szelíden. És aki ismeri ennek az igazságát, az tudja, hogy amikor az ember tud már szelídséggel megoldani problémákat, azaz az erőszakra nem erőszakkal válaszol, hanem szeretettel, na akkor történnek a nagy dolgok. És akkor alakul át a világ. Az öröm második gyümölcse, hogy az aggodalmaskodás eltűnik az ember életéből. Annyi mindenért aggódunk. Én magam is annyi mindenért aggódok. És mi az én aggódásom más ember aggódásához képest? És ez az egész földi létemért való aggódás semmit sem nyom majd a végítéletben. Mert hogy minden elmúlik. Nem csak mindaz, amit sikerült nekem ebben a földi létben vagyongyarapítás címén megszerezni, minden más elmúlik. És nézzük meg, mi igazából az érték. Érték számunkra az a lepréselt virág, érték számunkra az élmény, érték számunkra a megsárgult levél, a szerelmes levelek, amik között majd talán unokáink, dédunokáink turkálgatnak egy picit, aztán tűzre dobják mindezt. A sok-sok egyéb más számunkra fontos kavicssal együtt eldobják. Minden elmúlik. Egy valami azonban nem múlik el. mindaz, amit az Istenben fedeztünk fel, mindaz, ami nekünk az Istennel kapcsolatos élmény. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Ne állítsuk magunkat, minden elmúlik. Minden. Ami megmaradhat, a szívünkben az a néhány gondolat az életről, az Istenről, a szeretetről, a reménységről. Jézus Krisztus az, aki mindezt megtartja a mi szíveinkben. És mi pedig válaszképpen megtartjuk őt a gondolatainkban. És amikor ez megtörténik, akkor éljük át azt, hogy mit jelent az Úrban lenni. Mit jelent benne létezni, élni általa. Advent öröm üzenete ez. És amikor most, néhány óra múlva, a liturgián keresztül is találkozunk ezzel az abszurditással, hogy Isten emberré lett, akkor ne magyarázatokat próbáljunk keresgélni, mert magyarázat nincs, sem erre, sem az életemre. Csak is válasz lehetséges, amit az ember vagy elfogad, vagy elutasít. Ez a válasz az Istentől jön. A keresztény ember meghajtja az ő életét, és elfogadja. És azt mondja, Uram Istenem, Te vagy az Isten, én pedig a teremtményed vagyok. Mostantól fogva szeretném, ha életemben ott lennél. És hálát ad. Mert az öröm harmadik gyümölcse a hálaadás. A szüntelen hálaadás. Ez az egyetlen, ami ténylegesen fontos a mi életünkben, a hálaadás. Hálát adni a jóért, és hálát adni azért is, ami számunkra rossz. Mert mínuszt jelent, mert veszteség. De ha hálát tudunk adni mindezekért, akkor rádöbbenünk arra is, hogy tulajdonképpen az életben soha semmit nem tud az ember perfekcióval véghez vinni. Csak is két dolgot. Az összes többi az fogyatékos. Nem lehet teljességgel véghez vinni. Mert fárad az anyag, mert bűnkövetnek el az emberek. Amit ténylegesen perfekcióval el lehet követni, az egyszer a bűn és a hálaadás. Na ezért fontos a keresztény ember hálaadása. Hogy átéljük azt, hogy mi az, amit egyszer teljességgel meg tudunk valósítani. Ez csak is az Isten előtti hálaadás. Mert azt őszintén tesszük. Nem a köszönetünk hosszúsága, mélysége vagy magassága az, ami számít az Isten előtt. Hanem az, hogy egész szívvel tesszük. A múlandót így tudjuk elengedni a kezünkből. Művészet ez is. Az élet művészete. Isten pedig cserébe megtartja a mi szíveinket és a mi gondolatainkat. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, jöveteledet várja néped. Kérünk, igéddel tisztíts minket, szenteld meg életünket, öltöztess fel az igazság, béke, irgalmasság és szeretet cselekedeteivel, hogy büntetlenül állíthass színed elé, és ígéreted szerint veled éljünk örökké boldogan. Amen.